Kedves hallgatom! Egyesek úgy érzik, hogy a hit valami ki nem próbált dolog, amiben sohasem lehetünk bizonyosak, és amire nem építhetünk igazi fundamentumot. Itt a tanúbizonyságok serege áll előttünk. Sokan hosszú életet éltek hit által. Rájöttek, hogy a hit működőképes. Azt is megemlítem, hogy többé nem mondok hitvédő beszédeket, és nem bizonyítom, hogy a Biblia Isten szava. Csak a Bibliára építem üzenetemet. Engedem, hogy a Szentlélek szolgáljon az igével a hallgatóknak. Csak prédikálom Isten igéjét. És amikor ezt cselekszem, sok levelet kapok arról, hogy ezáltal a hitük milyen nagy mértékben megerősödött. Nekem nem kell elmondanod, hogy milyen csodálatos a hit. Nem kell elmondanod, hogy ez beválik. Már tudom, hogy beválik. Idős ember vagyok. Már régóta velem van a hit, és el akarom mondani, hogy beválik, és tudom, hogy működik. Amikor az első repülőgépet készítették, és amikor először fölrepültek vele a levegőbe, egyesek azt mondták, hogy nem hisznek benne, és nem hittek a szemüknek sem. Ma is sokan vannak, akik éppen ilyen vakok lelkileg. Ezt mondják, akarom, hogy bizonyítsd be. Ha becsületes vagy, ha meg akarsz szabadulni a bűntől, ha oda akarsz fordulni Jézus Krisztushoz, és bízni akarsz benne, mint megváltódban, akkor szeretnék veled beszélni 3 év múlva, mert akkor már senkinek sem kell semmit sem bizonyítania neked. Te tudni fogod, hogy a hit működik. Emberek tömegei vannak körülöttünk, akik áment mondanának mindenre. Ők már tudják, hogy a hit hatalmas és működőképes. Valóságos. Igazi. Kijöttél-e már az álhit világából a valóság világába? Rájöttél-e már, hogy Jézus Krisztus mit tehet az érdekedben? A zsidókhoz írt levél gyakorlati részéhez érkeztünk, ahol megfigyeljük, hogy Krisztus tökéletesebb áldásokat és kötelességeket hoz. A 11. fejezet a hit fejezete, a 12. rész a reménység fejezete, és a 13. fejezet a szeretet fejezete. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 1. és 2. vers. A levél első részében olvastunk az elesés veszélyéről, tehát arról, hogy aki csak hallgatja az igét, és nem törődik az Istentől kapott megváltással, elsodródik a hittől. Most a levél utolsó részében az író a hívőre leselkedő veszélyről beszél, ami az egy helyben maradásban rejlik. Ezt mondja, fussuk meg az előttünk levő pályát, haladjunk tovább, ne csak sodródjunk. Versenyzők vagyunk. Azt mondanám, hogy a keresztény életben az egyik legnagyobb veszély az, hogy egy helyben topogunk, és nem teszünk semmit. Amikor valaki eltéveszti útját a távoli éjszakon, akkor fennáll a megfagyás súlyos veszélye. Az első lépés e felé az, hogy az ember álomba merül. Harcolnia kell az alvás ellen, és mozognia kell, különben halálra fagy. Lelki értelemben ugyanilyen veszély leselkedik a hívőkre. Kényszerítenünk kell magunkat arra, hogy ébren maradjunk és előre haladjunk Krisztussal való kapcsolatunkban. Különben egyszerűen álomba merülünk. Szeretem azt a történetet, amely egy idős cowboyról szól, aki egy nagy tábori összejövetelen vett részt évekkel ezelőtt Nyugat-Texasban. Egy kis asszony állt föl, és tett bizonyságot. Így szólt. Az Úr megtöltötte poharam 20 évvel ezelőtt. semmi sem folyt bele, és semmi sem folyt ki belőle. Az idős cowboy ott ült a hátsó sorban, és hangosan ezt mondta. Fogadom, hogy ekkorra már megtelt békanyállal. Azt hiszem, sok hívő ilyen helyzetben van korunkban. Elmondhatják, hogy az Úr valamikor megtöltötte poharukat, de nem áradt túl a pohár. Ugyanott vannak, ahol régen voltak. Egyetértek a cowboyjal, hogy a poharak tele vannak békanyállal azoknál, akik még ma is dicsekszenek. Ezért tehát, olvassuk, haladjunk előre, és éljünk hit által. Miért? Az ezért tehát egy újabb kifejezés, amely összeköti az előtte és utána következő szakaszt, és itt éppen ez a szerepe. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül. Sok év óta azon az állásponton voltam, hogy ezek a bizonyságtevők az ószövetségi szentek, akik közül többet felsorol a 11. fejezet, és ott ülnek a dísztribünön, és figyelik mai versenyfutásunkat az életben. Személyesen nem tudnék semmi unalmasabbat elképzelni részükre, mint azt figyelni, hogy a mai kereszténység miként gyakorolja ezt a futást. Többé nem is hiszem, hogy ez a vers ezt jelentené. Amikor a verssel kapcsolatos értelmezésem megváltozott, egy csodálatos illusztrációmba került, de átadom neked, mert nagyon érzelmes történet, ami rámutat a lényegre. Évekkel ezelőtt egyik barátom ebédre hívott, amikor a rádió bemondó egy történetet ismertetett. Beszélt egy híres labdarúgó edzőről, aki a keleti parton lakott. Az edzőnek volt egy játékosa, aki két ok miatt volt nevezetes. Az első az volt, hogy hűségesen részt vett a labdarúgó edzéseken. Mindig elsőnek ment ki a pályára, és utolsónak távozott, de sohasem kerül be a csapatba. Nem volt elég jó a besorolásra. A második, amiről híres volt, hogy apja gyakran meglátogatta az egyetemen, és kart karba öltve sétáltak végig az egyetem területén, nagyon elmerülve a beszélgetésben. Mindenki megfigyelte ezt, és csodálatosnak tartotta. Egy napon az edző táviratot kapott, hogy a fiú apja meghalt. E szomorú hírt az edzőnek kellett megmondania a fiúnak, ezért magához hívta és közölte vele. A fiú természetesen nagyon megrendült, és haza kellett mennie a temetésre. De a következő játéknál megint ott volt, és leült a padra. Aztán odament az edzőhöz, és így szólt. Ez az én 4. és utolsó évem, és még sohasem játszottam a csapatban. Kíváncsi vagyok rá, hogy ma betesz-e engem csak néhány percre, és megengedi-e, hogy játszam. Az edző betette őt, mert a fiú apja éppen akkoriban halt meg. Legnagyobb meglepetésére a fiúból sztár lett. Az edző sohasem látott még annál szebb és ragyogóbb játékot, mint amit a fiú játszott, és többé sohasem hagyta ki a csapatból. Amikor a játék befejeződött, az edző odahívta magához a fiút, és így szólt hozzá. Ide figyelj! Sohasem láttam még senkit ilyen jól játszani, mint ahogy ma játszottál. De a mai napig te voltál a leglustább játékos, akit valaha láttam. Magyarázatot kérek tőled. A fiú ezt felelte. Tudja, apám vak volt, és ez az első nap, amitől kezdve ő mindig látni fog engem, amint játszom a csapatban. Ha ez az igerész azt jelentené, hogy az előttünk előre ment ószövetségi szentek ülnek a dísztribünön, és figyelnek minket, amint futjuk pályánkat, akkor ez a történet jó illusztráció lenne. Azonban ez a magyarázat egyáltalán nem megfelelő. A bizonyságtevők nem a dísztribünön ülnek, hanem ők azok, akik már végigfutották itteni pályájukat. Ők azok, akik éppen úgy ott voltak a versenypályán, amint te és én a tribünön ültem, figyelve az élet versenyét a 11. vers szerint. hittel futották a pályát. Akiket sikeresnek tekintettek a világon, versenyfutásuk közben, azok hitből tették. Akik szenvedtek, és a világ szerencsétlen vereségnek látta az életüket, szintén hit által futották a pályát. Jól lehet szenvedtek, és karddal megölték őket, mégis éppen olyan nagy hősök voltak. Ők mindnyájan bizonyságtevők nekünk. Mi figyeltük őket, amint végigmentünk a 11. fejezeten, és még sokkal több is volt belőlük az Ószövetségben, amint az író elmondta, hogy kifogyna az időből, ha mindegyikről szólna. Ők bizonyságot tettek nekünk, és bátorítottak minket, hogy hittel fussunk és hitáltal éljünk. Az író ezért hasonlítja itt a keresztény életet egy görög versenypályához. Krisztus az Istenhez vezető út, és az úton halad a keresztény, mint katona szilárd lépésekkel. Mint hívő menetel, de mint atléta futja a pályát. Egy napon majd repülni fogunk, az lesz az elragadtatás. Majd egy kis űrutazást teszünk az új Jeruzsálembe. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Itt egy újabb felszólítással találkozunk. Ez már nem vészjelzés, amit elénk tesznek, hanem erőteljes kihívás. Most már szálljunk le a dísztribűnről, és menjünk be az élet versenypályájára, és tegyük azt, amire Isten elhívott minket, bármi legyen is az. Fussuk meg a keresztény életpályát, és tegyük ezt Isten nevében. Ez a fő gondolat ebben a részben. Az a feladatunk, hogy türelmesen fussunk, és tegyünk félre minden terhet és bűnt, ami könnyen megkörnyékez minket. Isten megváltott minket a bűntől. Átvitt minket mennyei országába, a szent helyre, és eldöntötte, hogy maga mellé ültet a mennyben. Adta nekünk szent lelkét. De mindazok ellenére, amit nekünk adott, az átlagos keresztények elesnek és megbotlanak, mint azok a vándorok, akik eltévednek a sötétben. Mi a hiányosság a keresztények életében, ahogy a mostani korban élnek? Ugyanazon a húron játszom ismét, amin már régóta pengetem dalom, mert azt hiszem, ez a megfelelő válasz. Az a baj, hogy a keresztények nem járnak Istennel. Megváltást nyertek, bizonyságot tettek üdvösségükről, és ez minden, amit valaha elértek. Soha sem tanulmányozzák komolyan Isten igéjét, ami lényeges a növekedésükhöz. Olyanok, mint az a kisleány, aki egy éjszaka kiesett az ágyából. Amikor elkezdett sírni, odarohant az édesanyja, és ezt mondta neki: drágám, hogyan estél ki az ágyacskádból? A kislány ezt válaszolta: azt hiszem, túl közel kerültem ahhoz a helyhez, ahol fölmentem az ágyra. Napjainkban ez a probléma sok keresztény életében. Azért botlunk és esünk, mert túl közel vagyunk ahhoz a helyhez, ahol bekerültünk a hívő életbe. Tovább kell haladnunk. Versenyben vagyunk. A keresztény élet verseny. Győzünk vagy veszítünk. És ez az egyetlen verseny, ahol mindenki győzhet. Pál írta: nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, hogy elnyerjék a díjat? Aztán így folytatja: én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág. 1. Korintusi levél, 9. rész, 24. és 26. vers. Aztán figyelmezteti némelyik követőjét: eddig jól futottatok, ki akadályozott meg titeket? Galatákhoz írt levél, 5. rész, 7. vers. Ezek a bizonyságtevők bátorítanak minket. Ők nem szemlélődők, ők bizonyságtevők. Ők azok között a rajongók közt vannak, akik bátorítnak a keresztény élet futásában. Ábrahám ezt mondja neked és nekem. Haladj hit által. Mózes is így szól. Haladj tovább hit által. Dániel ezt mondja. Haladj tovább hit által. Emlékszem rá, hogy évekkel ezelőtt egy nagyon komoly keresztény, híres futó volt az országban. Kimentünk a pályára, hogy lássuk futását. Néhányszor körülfutotta a pályát teniszező cipőjében. Aztán megállt, másik cipőt vett fel. Az egyik jelenlevő megkérdezte, hogy miért kellett cipőt váltania. Levette egyik teniszcipőjét és az egyik könnyebb cipőjét, és odadobta mindkettőt a kérdezőnek. Hidd el, nem volt túl nagy különbség a cipők súlyában, de elég ahhoz, hogy elveszítse a versenyt. A keresztény életben sok minden van, ami önmagában véve nem rossz, de a kereszténynek le kell vetnie azt, mint terhet. Miért? Mert különben elveszti a versenyt. Illusztrációt alkalmazok, de hidd el, nem azért, mert különöset akarok elmondani. Neked kell eldöntened, hogy mit tehetsz, mint Isten gyermeke, és nekem kell saját magamnak döntenem a magam nevében. Egyszer egy fiatal asszony odament lelkipásztorához, és ezt kérdezte. Vajon szabad-e táncolni? A lelkipásztor így válaszolt. Persze, hogy szabad, ha nem akarod megnyerni a versenyt. A lényeg az, hogy nem a helyes és helytelen kérdése forog fenn a keresztény viselkedésében. Az természetes, hogy a jót választod. A kérdés ez. Vajon árt-e bizonyságtételemnek? Vajon visszatart-e engem attól, hogy megnyerjem a versenyt? Vajon nem terheli-e meg az életemet? Sok keresztény terhet hordoz, amit le kellene vetnie magáról. Ne kérd tőlem, hogy most vitatkozzam a táncolás helytelensége felől. Semmi miatt nem akarok vitázni, amit vitatnak a keresztjének. Nem akarom azt mondani, hogy nem teheted. De ezt mondom. Versenypályán vagy? Győzni akarsz? Jézusra nézel? Ez az egyedül fontos kérdés. És a bennünket megkörnyékező bűnt. Mi az a bűn? Itt nem általános bűnről beszél az író. Ez valamilyen különös bűn. Megint vissza kell lapoznunk az előző fejezethez, amelyet az ezért tehát kifejezés kapcsol össze ezzel a fejezettel. Mi volt az utolsó fejezetben megnevezett nagy bűn? A hitetlenség. A hitetlenség az a bűn, aminél jobban semmi sem tarthat vissza minket a győzelemtől. Ez olyan, mint amikor a versenyző terhet vesz a vállára, és úgy indul neki a pályának, vagy valaki üres zsákba lép, mielőtt elindulna. Soha sem tud célhoz érni, és a keresztény életet sem lehet megkötözöttségekkel gyakorolni. A hitetlenség tart vissza sokunkat, és ha személyes vallomást tehetek, bizalmasan közlöm, hogy engem semmi sem tartott vissza jobban keresztény életemben, mint a hitetlenség. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 3. vers. A türelem az első versben, és a kitartás a második versben ugyanabból a gyökérből származik. A baj általában türelmet és kitartást szerez. Ezek a héber hívők egy olyan vallásból származtak, amelynek bonyolult szertartása és nagy temploma volt. Heródes temploma, jól lehet még abban a korban sem fejeződött be teljesen, Krisztus után 70-ben elpusztult, de már befejezetlenül is ámulatba ejtő volt a szépsége. Aztán ott volt a sok szertartás, amely hozzá kapcsolódott. Kezdetben Istentől származott ez a vallás, de a zsidókhoz írt levél írásának idejére már eltorzították, és visszaéltek vele. Mégis, ami a vallást illeti, volt vallásuk. Most ezek a hívők mindezt feladták, többé nem gyakorolták a valláshoz szertartásokat. Most már Krisztusra figyelnek, és ő lett mindenükké. Ő a templom, ő a szertartás, ő a kereszténység, ő minden. Ez az egyszerűség van meg Krisztusban, és az író most arra szólítja fel őket, hogy Krisztusra nézzenek. Tudniuk kell, hogy Krisztus mit szenvedett el, amikor e földön járt, és miként tanulta meg a türelmet. A levél elején olvastuk abban a szakaszban, amely Krisztus alázatáról beszélt, hogy Krisztus nagyon sokat tanult meg itt a földön, bár maga Isten jelent meg benne. Testében megtanult valamit, amit Istennek át kellett élnie, amikor magára vette emberségünket, és értünk szenvedett. Kitartott, és megtanulta a türelmet. Imádkozzunk! Édesatyám, segíts meg, hogy tanuljak az Úr Jézus Krisztustól tűrni és engedelmeskedni, hogy így végül elérhessem az általa kijelölt célt, a te országodat. Amen.